Kedves hallgatóim! Az Európa szellemi életében a 15. és 16. század fordulóján diadalra jutó humanizmusnak nem csak Itáliában, Németalföldön, Németországban, de Franciaországban is akadtak képviselői. Közülük a legjelentősebb az a Jacques Lefebvre d'Etaples, humanista nevén Faber Stapulensis, akit akarata ellenére sokan a reformáció szellemi előkészítői közé sorolnak. Jacques Lefebvre Pas-de-Calais-ban, Etaples városában született, valamikor 1450 körül. Származását, családi körülményeit azonban nem ismerjük. Fiatalon került Párizs Egyetemére, ahol alapos bölcseleti és humanisztikus képzésben részesült, kiváló latin, és alig, hanem már ekkor alapos görög nyelv ismeretre tett szert. Az 1470-es évek elejétől Itáliában Padova és Bologna egyetemein tanult teológiát, rövidesen pedig pappá szentelték. Hosszan időzött Firenzében, ahol tagja volt az ottani, a Mediciek támogatását élvező neoplatonikus akadémiának, személyes ismeretségbe került Marsilio Ficinóval, Giovanni Pico della Mirandolával, Pietro Pampanazzival és más, az antik bölcseletért és eszményekért rajongó gondolkodókkal. Párizsba visszatérve a Sorbonne keretében, a Collège Cardinal Le Moyen keretében filozófiát tanított, közben pedig élénk írói tevékenységet fejtett ki. 1517-ben Meaux-ba költözött, ahol magántudósként, 1523-tól az egyházmegye általános helynökeként barátja, Bricon népüspök pártfogását élvezte. Neves humanista létére tanítványi szellemi kör a Meaux-i társaság alakult ki körülötte, amelynek tagjai az egyház és a papi élet megújítását, a teológia és a teljes szellemi élet platonikus humanista szellemű átformálását tűzték ki célul. Ebben az időben Lefebvre d'Etaples már a héber nyelvet is elsajátította, és folyamatosan dolgozott francia népnyelvű biblia fordításán. Munkálkodása kiváltotta az egyházi hatóságok rosszallását, 1525-ben pedig a Párizsi Teológiai Fakultás 48 műveiből kiemelt tételt cenzúrázott. Ekkor a már protestánssá lett Strasbourgba menekült a várható szankciók elől, ahonnan a következő évben első Ferenc francia király hívására tért vissza. Az uralkodó Blois-ban, udvarába rendelte és rábízta Károly nevű fia nevelésének, oktatásának feladatát. Innen rövidesen az akvitániai Nérakba, navarrai Margit hercegnőnek, a király nővérének udvarába ment, aki a maga misztikus vallásossága szellemében humanistákat, reformgondolkodókat, vallási menekülteket gyűjtött maga köré, és a korai reformáció testvére, a király által üldözött híveinek is szívesen adott menedéket. Nyírákban a zavartalan munkaévei következtek, Lefebvre et d'Etaples műveinek zöme az ezt követő évtizedben keletkezett. A hercegnő udvarában időző menekültek között találkozott 1534-ben az ifjú Calvinnal is, akinek nagy csalódást okozott, hogy a katolikus egyházhoz ragaszkodó és a katolikus hithez minden kritikai gondolat dacára hű idős tudós nem pártolta az ő reformátori radikalizmusát. Ezekben az években Lefebvre d'Etaples már a francia humanisták széles körben elismert fejedelmének, Erasmus versenytársának számított, akinek munkái közkézen forogtak francia földön, de Itáliában és Németországban is. Személye körül széleskörű, a római egyház hűségén maradó, de reformokat szorgalmazó szellemi mozgalom, a fabristák köre alakult ki, amelynek tagjai a következő évtizedekben az egyház megújításán, a papi élet és az egyházfegyelem átformálásán fáradoztak. Lefebvre d'Etaples hosszú élet után 1536-ban Nérakban távozott az élők sorából. Lefebvre d'Etaples igen szerteágazó irodalmi tevékenységet folytatott, hatalmas életművet hagyott az utókorra. Legmaradandóbb alkotása mégis egy fordítás, a Szentírás francia nyelvű tolmácsolása volt. Ezt a munkát alig, ha nem már Párizsban elkezdte, majd pedig Móban és Nerakban is folytatta. Elsőként a páli levelekkel kezdve az új szövetséget ültette át franciára, a görög szövegre és a vulgát a latin textusára támaszkodva. Az 1525-re elkészült fordítást püspöke támogatásával sikerült is Antwerpenben kinyomtatni, ám ez volt az egyik oka annak, hogy rövidesen nehézségei támadtak az egyházi hatóságokkal. Ami az ószövetségi anyagot illeti, 1527-ben adta közre a Tórának, Mózes öt könyvének fordítását, amihez ekkor még a Vulgát a latin szövegét és a Septuagintát vette alapul. A teljes Biblia fordítás első változata 1530-ban látott napvilágot, ám négy esztendővel később megjelent egy alaposan javított második kiadás is, amelynek szövegét már a héber és görög eredeti alapján készítette el. Ez a fordítás a későbbi évszázadokban igen sikeresnek bizonyult francia nyelvterületen, hiszen közel 200 kiadásban került az olvasók kezébe. De a Biblia mellett Lefebvre d'Etaples fordította Pseudo-Dionysios, Areopagites és Damaszkuszi Szent János műveit is, és sajtó alá rendezte Poitiers-i Szent Hilárius és Bingeni Szent Hildegard munkáit. Saját írásai közül jelentős a páli levelekhez és az evangéliumokhoz készített kommentárja, az év 52 vasárnapjának szent leckéit és evangéliumait magyarázatokkal hozó kézikönyve, vagy a bevezetés a szavak megismeréséhez címet viselő filológiai, filozófiai szempontokat feldolgozó munkája. Ahogy francia földön Lefebvre d'Etaples, úgy Angliában a nála egy nemzedékkel fiatalabb kortárs, Mórusz Tamás volt a reneszánsz gondolkodás legjelentősebb alakja. Thomas More 1478-ban Londonban látta meg a napvilágot nemesi rendű jogász családban. Apja királyi bíró volt, aki fiát londoni iskolájú után Oxfordba küldte jogot tanulni. Élete meghatározó élménye volt, hogy 1499-ben Oxfordban megismerkedett a szintén ott tanuló Erasmusszal, akivel barátságot kötött. Tanulmányai végeztével ügyvédi praxisba kezdett Londonban, megnősült, négy gyermeke született, közöttük három lány, akiket a kor szokásaitól eltérően maga avatott be a magasabb tudományokba. Felesége 1511-es halála után ismét megnősült, özvegyasszonyt vett el, akivel együtt nevelték gyermekeit. Időközben az 1510-es évek elején Wolsey bíboros York érseke 8. Henrik trónra lépésétől Anglia kancellárja vette pártfogásába. Miután bemutatták az udvarnál, Mórusz a parlament tagja lett és fontos megbízatásokat kapott. Diplomataként képviselte a királyt a spanyol, a francia és a császári udvarnál, közvetítőként része volt az utóbbiak közötti cambrai béke megkötésében, otthon pedig a parlament elnöki tisztét is viselte. Mint a király kedveltje és bizalmasa, 1529-ben lord kancellári kinevezést nyert. A reformáció körüli vitákban határozottan kiállt a katolikus egyház mellett, és támogatta 8. Henriknek a protestantizmus elleni jogi, politikai és irodalmi fellépését. Kettejük kapcsolata akkor romlott meg, amikor az uralkodó Boleyn Annával való házasságát tervezve érvénytelenné kívánta a pápával nyilvánítatni aragóniai Katalinnal kötött házasságát. Mórusz, akinek támogatására az uralkodó hiába számított, ezt a hitelleni támadásnak ítélte, 1532-ben lemondott kancellári hivataláról és otthonába vonult vissza. A következő évben azonban 8. Henrik Cranmer Canterbury érsekkel érvénytelennek mondatta ki korábbi házasságát, és feleségül vette szeretőjét. Az esküvőre Mórusz is hivatalos volt, ám tiltakozásról nem jelent meg. 7. Kelemen pápa rövidesen kiközösítette 8. Henriket, aki erre a felsőbbségi törvény kiadásával elszakadt Rómától, és magát nyilvánította az angol egyház fejévé. Alattvalóitól ezek után hűségesküt követelt, amelyet Mórusz Rochester püspöke John Fisher bíboros társaságában megtagadott. Válaszul mindketten a Towerba kerültek, majd egy formális pert követően néhány napos eltéréssel 1535 nyarán az európai közvélemény és a humanisták nagy megdöbbenésére vérpadon végezték. 13. Leó pápa 1886-ban mindkettejüket a katolikus hit mártírjaiként a boldogok sorába emelte, 1935-ben pedig halála 400. évfordulóján 11. Pius a szentek közé iktatta Mórus Tamást. Mórus humanistaként fiatal korától író ember volt, írt latin verseket, fordította a klasszikusokat, megírta harmadik Richárd király históriáját. Keresztény szellemben értekezett a végső dolgokról, a halálról, az utolsó ítéletről, a pokolról és a mennyországról, hitvédő pamfletben kelt Luther ellenében a király védelmébe. Hitvédő lelkesedésének volt a céltáblája az első angol protestáns bibliafordító William Tyndale, aki ellen több ízben is tollat ragadott. Mindezek mellett azonban legfontosabb munkája az 1516-ban latin nyelven készült utópia volt. Ez az idővel fogalommá is váló mű egy képzeletbeli ideális társadalomnak, sehol országnak a leírása egy portugál hajós elbeszélésének keretébe foglalva. Forrásai között ott van Szent Ágoston és Lukiános filozófiája, mindenek előtt azonban Platón nagyműve az állam. Utópia társadalma a keresztény hiten, erkölcsön, valamint a józanész és a racionalitás talaján nyugvó társadalom. Ebben a világban nincs magántulajdon, sem pedig zsarnokság, a közösség vezetőit a nép választja. A polgárok egyenlőek, értenek a földműveléshez, az iparhoz, de a szellemi, tudományos és művészi dolgokhoz is. Vezérelvük az egyszerűség és a természetesség, társadalmukban ismeretlen a háború, vagy a hatalommal, a törvényekkel való visszaélés. Az összkép alapján ez a világ a keresztény humanizmus és az antik demokrácia elveinek és gyakorlatának ötvözése. Az angol társadalom azonban nagyon nem ilyen, ami ironikus, szatirikus, néha erősen bíráló megállapításokra ragadtatja a szerzőt. Így pellengérre állítja a túlzott társadalmi különbségeket, az erőszak uralmát, a buta és igazságtalan törvényeket, a háborúskodást, a parasztok tömegeit tönkretevő bekerítések, földrablások gyakorlatát. A mű szellemi mentora barátja Erasmus volt, ő tette lehetővé, hogy a munka még 1516-ban Németalföldön megjelenhessen, az angol fordítás viszont csak a szerző halála után 1559-ben került kinyomtatásra. A hitéhez és meggyőződéséhez ragaszkodó Mórus még élete alkonyán a börtönben is írt. Ekkor készült Párbeszéd a balsorsban való vígasztalásról címet viselő, a vértanúságról töprengő meditációja, egy másik, az Úr szenvedésének bemutatása című meditációját azonban a halál árnyékában már nem tudta befejezni. Kedves hallgatóim! Búcsúzzunk Mórus Szent Tamástól, a középkor és az újkor határán álló gondolkodótól, ám ezzel nem pusztán mai adásunknak, hanem a középkori gondolkodást áttekintő sorozatunknak is a végére értünk. Így két hét múlva már új, a keresztény szellemi életet az újkorban áttekintő sorozatot kezdünk, amelynek címe is ez lesz, keresztény gondolkodás az újkorban. Ez a 16.-tól a 19. század végéig tartó időszak keresztény, zömében katolikus teológusainak és bölcselőinek életművét hivatott majd áttekinteni. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
középkori gondolkodók. Horváth Pál egyház történeti műsorát hallották. Hírpercek.